oke mi. Strumica, strumica, ideni vidi.
Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Mavir az áramfogyasztás csökkentésére kérte a fogyasztókat. A Magyar Villamos Energia Rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kérte, közölte a társaság szombaton. A Mavir arról tájékoztatott, hogy a rendszerirányító megtette a szükséges intézkedéseket a villamos energia ellátás folyamatosságának biztosítására. A társaság arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék a terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és az új Intercity kocsik beszerzését célzó közbeszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a két új társaság teremti meg a feltételeit a mintegy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott járműbeszerzéseknek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hívkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A miniszter tájékoztatása szerint az Országos Közlekedés Szervező a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló irányító és szervező társaságként működik majd. Feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy az utasok országosan egységes rendszerben korszerű alkalmazások segítségével tájékozódhassanak a járatokról és a tarifákról, függetlenül attól, hogy a MÁV, a Volán, a Gyesev vagy más szolgáltató járatát veszik igénybe, ismertette a tárcavezető. Az adóhivatal ügyfélszolgálatain a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva, írja a közlemény. A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egy percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a NAV ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV infóvonala teljes üzemidőben 8.30-tól 16 óráig, a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon. A rendőrség nem tartja meg az erre a hétre tervezett sebesség ellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitánysága honlapján. A közleményben emlékeztetnek, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció részeként Magyarország egész területén végeztek volna sebesség ellenőrzést augusztus 3-a és 9-e között. Tekintettel az országos sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hőség napjaiban a reakció idő megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát, közölte az Államkincstár. A tájékoztatás szerint a kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Mint írják, az eddigi információk alapján az incidens során adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkossá váltak. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. A vizsgálat idején biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A kincstár az esetleges szolgáltatás kiesésekért a felhasználók türelmét és megértését kéri.
Az időjárásról.
Kedden többnyire derült napos száraz idő várható. A Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél. A hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Az eredmények igencsak meglepték a szakembereket, hogy miért, arról hamarosan Kis Ádámot, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrét kérdezem.
Most a székicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy, úgy szoktuk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink. Tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi székicsér populációk is keleti vonulási útvonalon és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén. 9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek eladós egyedek, amelyek visszaérkeznek. És igazából ezek az egységek ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából. 5 madárról van információnk, úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni, ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban. Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban tellel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
Remélem ismét sikerült felkelteni az érteklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
De én láttam, hogy feledted.
minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hosszú ideig ismeretlen volt a hazai, illetve az összes Kelet-Európában fészkelő szíkicsér populáció vonulási útvonala és telelő területe. Csupán feltételezések és eseti megfigyelések alapján sejtették a szakemberek, hogy valahol Közép-Afrikában, a Szaharán túli területeken telelnek. 2025-ben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak sikerült 9 példányra jeladós nyomkövetőt tenni, abban bízva, hogy most tavasszal a visszatért egyedek adatokat szolgáltatnak vonulási mintázatokról és telelőhelyeikről. A szíkicsér egyébként hazánkban fokozottan védett, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság egyik zászlós hajóparti madárfaja, amelynek védelme mellett a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a kutatásra is. A további részletekről Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével beszélgettem.
Tavalyi év során a MBH Bank által egy pályázat finanszírozásával úgynevezett műholdas nyomkövető eszközöket, azaz jeladókra sikerült szert tennünk. Ezek a 2 grammos kis egységek alkalmasak arra, hogy a madár hátára felszerelve, felerősítve, a madárnak a mozgását, életciklusát végigkövesse, ameddig a jeladó működik. Ezáltal vált lehetőségünk arra, hogy megismerjük a vonulási útvonalat, illetve a telelőhelyeit a szépcséreknek.
Eddig egyébként semmit, vagy legalábbis nem nagyon tudtak róla? Ugye, ha jól tudom, akkor április végén érkeznek meg a telelésből ide az Alföldre a szépcsérek.
Most a székicsérrel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy, úgy szoktuk mondani, egy nomád életmódot folytató parti madárfaj, amely jellemzően Európában és Ázsia szerte is olyan élőhelyeken fészkel és szaporodik, amelyek az emberi környezettől távol vannak. Ezek a madarak relatíve rejtve élik az életüket. Kevésbé vizsgált, kutatott faja a madártannak a székicsér, így ezáltal kevés információ állt rendelkezésre a vonulási útvonalaikról, a telelőterületeikről, csupán elképzeléseink, illetve feltételezéseink voltak, amelyekre nem voltak bizonyítékaink, tehát alapvetően korábban is azt gondoltuk, hogy a Kelet-Európában élő, így a magyarországi szíkicsér populációk is keleti vonulási útvonalon, és Afrikában, Közép-Afrikában vonulva telelnek, és onnan jönnek vissza április végén.
Hány madárra tettek nyomkövetőt?
9 már szaporodó képes öregkorú egyedet jelöltünk, 7 hímet, illetve 2 tojót. Őket vártok vissza nagyon lelkesen ezen a tavaszon, hiszen nem voltak információink a telelőterületekről, így hát nagyon reménykedtünk, hogy lesznek jeladós egyedek, amelyek visszaérkeznek, és akkor információkat tudunk szerezni ezekről a útvonalakról, illetve vonulási mozgalmakról.
De ez azt jelenti, hogy a fészkelési időszak után, befejezése után, amikor elvonultak ezek a madarok, onnantól kezdve a 9 jeladó segítségével nyomon tudták követni a szíkicsérek útját?
Most igazából ezek az egységek ezek úgy működnek, hogy rögzítik a útvonalat, illetve a geokoordinátákat, környezeti adatokat, de ahhoz, hogy ezeket az információkat megismerjük, a madaraknak vissza kell jönniük, hiszen a jeladók adataihoz csupán egy úgymond jelfogó segítségével tudunk hozzáférni, amely úgy működik, hogy legalább egy kilométeren belül közel kell lenni a madárhoz, így ez a jelfogó és a jeladó egymással kommunikál, és le tudjuk tölteni a madárnak az adatait. Tehát vissza kellett érkezniük jeladós madaraknak, és nagyon-nagyon fontos, hogy a jeladóknak működniük is kellett ahhoz, hogy információt tudjunk kiszűrni a egységeknek a adatbázisából, a memóriájából.
A 9 madárból hány tért vissza?
5 madárról van információnk. Úgy látszik, hogy a jeladós egyedekkel kapcsolatban újabb és újabb információkat fogunk a közeljövőben kapni. Ezáltal tisztulni fog a kép a faj telelő területeivel kapcsolatban.
Az 5 madár az ugyanazon az útvonalon haladt, vagy másik térségbe érkezett, más helyre érkezett, mert ha jól tudom, akkor el is nevezték a madarakat.
Így van, korunk nagy székcsérkutatói, székcsérvédő kollégáinkról lettek elnevezve a madarak kronológikus sorrendben, indulva Szabó László Vilmos atyától, aki a Hortobágy kutatója volt a 50-es, 60-as években, dr. Kovács Gábor, dr. Aradi Csabánál, egészen hogy fiatalabb kollégákig. Ezek a madarak jellemzően, ahogy említettem, kelet-európai vonulási útvonalon, azaz Szerbiát, Romániát és Bulgáriát érintve indultak meg nyár közepén az őszi vonulásukra. Nyugat-Törökországon keresztül Egyiptomba, azaz Alexandria térségébe érkeztek meg. Ott volt egy kondicionális felkészítő időszakuk, körülbelül egy hónapos időszak, amíg úgymond a saját kondíciójukat készítették fel a Szahara átugrására. Ugyanez a igaz a tavaszi vonulási időszakban is, hiszen a Szaharában jellemzően nincsen alkalmas vizes élőhely, hogy le tudjanak szállni, táplálkozni, inni, pihenni. Ezért a Szaharát minden esetben egy ugrásra kellett ezeknek az egyedeknek átküzdeniük.
Május 6-án az esti órákban érkezett vissza az Ibus névre keresztelt öreg tojó Székicsér a korábbi kisújszállási fészkelőhelyére. Mit tudtak kinyerni az ő adataiból?
Nagyon-nagyon izgalmas volt, hiszen kint a terepen már láttam applikáción keresztül, amivel ezeknek a madaraknak az adatait rögzítik, hogy teljes vonulási útvonalat sikerült rögzíteni, hiszen a koordináták a felrakástól kezdve a letöltésig rendelkezésre álltak, így a számítógépen megtekintve az útvonalat, illetve a telelő területet szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen vannak afrikai koordinátáink, amelyre korábban kelet-európai kutatók körében nem állt rendelkezésre információ, így megbizonyosodhattam arról, hogy a madarunk tényleg Afrikában járt, Dél-Csádban telelt, a Fidri-tó környékén, és onnan érkezett vissza a fészkelőhelyeire.
Tehát magyarán ment Nyugat-Törökországba és Egyiptomba, tehát ott is eltöltött több hetet mindkét időszakban, igen. Tehát az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is.
Az őszi és a tavaszi vonulási időszakban is Egyiptomot érintve és Nyugat-Törökországon keresztül érkeztek vissza Magyarország fészkelőhelyeire.
Azért az döbbenetes adat, hogy a tavaszi vonulás során alig több mint másfél nap alatt repült át a Szaharát, vagyis legalább 2200 kilométert tett meg. Mekkora is a Székicsér? Mert nem egy nagy madárról van szó.
Így van, megfelelő kondíció birtokában tudják ezek az élőlények is, mint úgy, ahogy a többi transzszaharai vonuló madár meglépni ezeket a hatalmas ugrásokat. Hiszen a Székicsér esetében is egy mindösszesen 90 grammos madárról beszélünk. Talán a hímek egy kicsivel nagyobbak, ők elérik a 100 grammot. Tehát egy rendkívül kicsi, szinte tulajdonképpen egy énekesrigó méretű madárról beszélünk. Tehát nekik egy hatalmas nagy energiabefektetés az, hogy évről évre, úgymond a Száhel-övezetbe eljussanak Szaharán keresztül.
És aztán május 11-12-én délután megérkezett a Pista és a Laci bácsi névre hallgató két egyed is. Az ő jeladójukból milyen információkat tudtak letölteni?
Részleges vonulási útvonalat, de ezek az eszközök, annak ellenére, hogy a felépítés nagyon masszív és nagyon jó minőségű, azért sérülékenyek is, meg azt tegyük hozzá, hogy egy ilyen hatalmas útvonal során számtalan olyan tényező lehet, ami valószínűleg befolyásolja a jeladóknak a működését, illetve a túlélését. Ezeknek a madaraknak részleges útvonalait ismerhettük meg, melyek alapján, hogy az őszi vonuláson ők ugyanúgy eljutottak Egyiptomba.
Lesznek még idén további egyedek, amelyekre majd jeladókat szerelnek fel, hogy további információkhoz jussanak?
Így van, tehát további 5 egység vár arra, hogy a madarak befogása, rövid megvizsgálás és elengedése után szolgálja a madártani kutatásokat, illetve a magyar természetvédelmet. Ezzel kapcsolatban így bízunk benne, hogy ezek a madarak is visszaérkeznek következő tavasszal, és még több információval fognak minket ellátni a vonulási folyosókról, illetve a telelőhelyekről. A nemzetközi természetvédelem úgy működik, hogy próbáljuk Európában megvédeni a madarainkat, de nem ismerjük azokat a negatív hatásokat, amelyek a vonulási folyosókon, illetve a telelő területeken érintik a madarainkat. Megszerzett információk révén jövőben fejlesztjük a fajaink a védelmét.
Egyébként arról van információjuk, hogy a telelő területeken, tehát ahol telelnek a székicsérek, ott mennyi madár van jelen?
Időnként felkerülnek videók, fotók, információk Afrikában madarászó magánszemélyek, vagy akár csoportok, kutatók részéről. Jellemzően a füves szavannán nagy számban telel ez a faj, más populációval származó egyedei. Tehát jellemzően ott olyan információ is napvilágot lát, hogy 10 000 vagy akár több 10 000 székicsér telel együtt Afrikának bizonyos részein.
Arra nincs lehetőség, hogy kiutazzanak és a saját szemükkel lássák mindezt?
Ez lenne a legizgalmasabb része ennek a projektnek, hiszen minden kutató arról álmodozik, hogy a vizsgált faját a fészkelési időszakon kívül máshol is megtalálja, illetve megismerje. Alapvetően azt gondolom, hogy nyilván Afrikában vannak problémás helyek, ahova a beutazás nem lehetséges, vagy csak korlátozottan, de bízunk benne, hogy a jövőben ez változik, és akár kutatómisszió formájában ki lehet a széki csírek után menni, és vizsgálni őket a telelő területeken.
Ugye mondta a beszélgetésünk elején, hogy a 9 madárból 5 jeladós madár itt van, információkat tudtak letölteni. A másik 4 az valószínűleg nem tért vissza, vagy a jeladó nem volt rajtuk, vagy sérült?
Elképzelhető, hogy megsérült a egység, és nem látja a letöltő egység. Az is elképzelhető, hogy még nem jött vissza, és később vissza fog érkezni. Az is elképzelhető, hogy más területen fog fészkelni, és most nem lesz, de lehet, hogy később lesz információnk róla. Ilyen jeladós vizsgálatoknál ennyi egyednek a visszatérési is nagy sikert jelent, illetve sikerként éljük meg. Hát bízunk benne, hogy ezek a madarak is évszázadokon visszaérkeznek, és információkat fognak szolgáltatni számunkra.
Gondolom a jeladós nyomkövetés az nem csak a téli telelőhelyek miatt fontos, hanem mondjuk a tavaszi visszatéréskor a költés is. Volt olyan, hogy a jeladó segítségével nyomon tudtak követni egy székicsét, és az mondjuk elvezette önöket egy másik kolóniához, amiről mondjuk eddig nem tudtak?
Így van, tehát rögtön a tavalyi jeladós terepmunkánk úgy kezdődött, hogy megjelöltünk május közepén 3 madarat, és nem telt el 24 óra, és az egyik madár már egy olyan helyre mozdult át, ami nem volt a látókörünkben. Megnéztük azt a helyszínt kollégámmal, és egy 10 páros székicsi telepet találtunk így, és tudtunk a védelmüket biztosítani. Tehát rögtön meglepetésként kaptunk információkat az elmozdulásokkal kapcsolatban. A jeladós információgyűjtés a fészkelési időszakban szintén nagyon nagy fontossága a bírkutatás szempontjából, hiszen megismerjük a faj élőhely választását a költés és a fióka nevelés alatt, így ezáltal később ezzel megszerzett információk révén tudjuk fejleszteni az élőhelyeiket.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével, a székicsérről. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velem továbbra is!
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, ezt mondta a miniszterelnök vasárnap az RTL műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap jön most, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Magyar Péter úgy fogalmazott, azzal számolnak, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudják tartani a rendszer stabilitását a következő napokban. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. A folyadékpótlás pontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videójában. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél többre van szüksége. A tisztifőorvos azt mondta, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőség szerint ne menjenek a napra, inkább hűtött helységben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra, ha valaki rosszul érzi magát a melegtől, azonnal kérjen segítséget, ha látjuk, hogy valaki rosszul van, adjunk neki vizet és kísérjük árnyékba. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Orbán Anita ezt jelentette be a Facebook oldalán. Orbán Anita a videóban azt mondta, A külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcs találkozóban vagy magas szintű tárgyalásban öltestett, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Feledi Botond felkérése kapcsán megjegyezte, a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodása és a világ folyamatait pontosan értő elemzés van szüksége. A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba, hangsúlyozta a miniszter. Augusztus 3-ától nem érvényesek a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok az uniós szabályozással összhangban. Korábban a belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalás vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. A tárca tájékoztatása szerint, amennyiben az érintett egészségi állapot a mozgás korlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6%-kal 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában. 9167 ember vesztette életét, 3,1%-kal 291-jel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júniusi 3511-jel szemben 3377 fő volt. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb a Közép-Dunántúlon következett be. A KSH közölte azt is, hogy 4942 pár kötött házasságot, 8,9%-kal, 403-mal több, mint egy évvel korábban.
Az időjárásról.
Kedden többnyire derült napos száraz idő várható, a Dunántúl északi és nyugati részén élénkül meg a déli szél, a hőmérséklet térségünkben délután 37 és 40 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hogy felvirágozhat még ez a vasbeton dzsungel. Mondd, hogy örökké tartunk, mondd, hogy sosem múlunk el. Mondd, ha elrontjuk majd újból, neki futhatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza. Mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza. Mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk. Hidd hát el, hogy az ismeretlenhez ez itt a térkép mi bennünk. Hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad, és ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kell, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztott éjjelen, amikor arra eszméltél, hogy az égen sötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül.
Ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Kis Ádámmal, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nagykunsági tájegységének természetvédelmi őrével, a Széki Csérről. Először sikerült ugyanis bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi példányok vonulási útvonaláról és telelőhelyéről. Mi történt a Széki Csérrel? Ugye az 1980-as évek második feléig jellegzetes fészkelője volt az Alföld legeltetett szikes pusztáinak. Az 1990-es évek közepére 10-20 párra csökkent az állomány, ma pedig védelmi program indult a megmentésükre, hogy újra stabilizálják az állományukat, és pontosan azért, mert ha jól tudom, ma már Magyarországon csak a karcag és kisújszállás környékén elterülő rizstelepek és az azokat övező szántóföldek adják az élőhelyét, a fészkelőhelyeit.
Így van, lényegében ez igaz. A Kárpát-medencében jelenleg ez a legjelentősebb élőhelyét biztosítja a Kárpát-medencei populációnak. Van egy kisebb részpopuláció a Kiskunságban, a Felső Kiskunságban, Apaj, Ugyi, Pumpeszér térségében. Ott jellemzően egy 10-15 pár fészkel évente, de ugye a magpopulációnak a alapját ez a karcag kisújszállási térség adja. A Hortobágyon az 1900-as évek elején készített tanulmányok alapján egy gyakori madárfaj volt, jellemzően a Hortobágyon és az Alföld rövidfűvű szikes pusztáin, azonban a II. Világháborút követően állomány csökkenés indult meg, mely tartott egészen a 1990-es évekig, amikor a utolsó fészkelő székicsérek is eltűntek a Hortobágyról, ugye a legjelentősebb fészkelőhelyekről. Ennek a háttere nem pontosan ismert. Vannak teóriáink, elképzeléseink, hogy a legelő jószágállomány háttérbe szorulása és a klimatikus változások, vagy akár a legelő jószágok gyógyszeres kezelése révén fel szokott néha merülni a ivermektinnek a hatása, hiszen az ivermektinnel kezelt lábas jószágok trágyájában nem tudnak kifejlődni azok a ízelt lábú közösségek, amelyek például Széki Csérnek is a táplálékbázisát adták a hortobágyi élőhelyeken, így lehet, hogy elfogyott a tápláléka. Most 2022-ben újra elkezdett fészkelni, szikes pusztai környezetben, már nem a Hortobágyon, hanem a Kiskunságban, de a Hortobágyon is a jelenlegi vizes élőhely, illetve gyepkezelési tevékenységük révén várjuk vissza a fajt, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a székicsér esetleg a közeljövőben visszatelepedjön a Hortobágy szikes pusztájára.
Mi a helyzet a Délalfölddel? Mert ugye ott Kardoskút térségében fészkelt székicsér. Ugye lehetett hallani híreket itt a Délalföldön is székicsérről, de hogy ahhoz képest amennyi volt, nem olyan nagy most a számuk.
Igen, Kardoskúton, illetve Szeged környéken is fészkelt a faj még az 1950-es, 60-as években, akár még a 70-es évek végéig, de onnan sajnos rendkívül hamar ki is pusztult. Jelenleg vonulóként bukkan fel kisebb-nagyobb csapatokban, idén is volt Szeged, a Kardoskút térségében észlelés már, tehát jellemzően vonulóként használják ezek a egyedek a Délalföldet.
Gondolom az nem tett nekik jót, hogy a legelőket feltörték, szántóföld lett a helyükben, az intenzív mezőgazdasági művelés, azt gondolom abszolút nem tesz nekik jót, mert földön fészkelnek, tehát fontos az, hogy mondjuk egy szántást végző gazda észrevegye, hogy ott fészkel egy madár.
Igen, ilyenkor jön be a mi, tehát a természetvédelmi kezelőnek a szerepe. Nekünk az a legfőbb tevékenységünk ebben az időszakban, hogy megtaláljuk a székicsérek fészkét az aktuális szántóföldön, felvegyük a gazdálkodóval a kapcsolatot, kultúráltan, higgadtan megbeszéljük velük a védelmi intézkedéseket, amely során védőzónát jelölünk ki a fészek körül, így a gazdálkodó is meg tudja csinálni a talajmunkákat, illetve a székicsér védelme is biztosított lesz. Ebben esetben a térségi gazdálkodó partnerek a fajnak a védelmében azt lehet mondani, hogy egy évtizedes vagy akár két évtizedes szakmai kapcsolat, illetve kollaboráció alakult ki a gazdálkodók és a természetvédők között, úgyhogy ők támogatják a fajnak a védelmét a térségben.
De egyébként 2012 volt a fordulópont? Mert ugye a populáció csökkenés, ha jól tudom, odáig vezetett, hogy 2012 körül mindössze 16 pár volt az országos ismert állomány. Tehát itt jöttek önök kutatók, akik azt mondták, hogy be kell avatkozni, valamit változtatni kell, hogy ez a madár, ez továbbra is fészkeljen Magyarországon.
Így van. Akkor volt egy mélypont, érdemben az akkor meglévő védelmi intézkedéseinket a fejlődő digitális technikai, így gondolok a térinformatikai eszközök alkalmazásával elkezdtük a fajvédelmét újra gondolva úgy végezni, hogy már minden egyes pára úgy tekintettünk, illetve a védelmünket úgy szerveztük, hogy napi szintű visszaellenőrzéssel, napi szintű kontrollal gyakoroltuk a fajnak a védelmét, hiszen már olyan ritka volt a madár, hogy tulajdonképpen annak a néhány egyednek, vagy néhány párnak a védelmét egyénileg kellett biztosítani. Ez változott akkor, és ahogy említettem, hogy a digitális eszközök tárháza a térinformatikai szoftverek alkalmazásával már láttuk a térképen, hogy hol vannak a fészkek, ott a védelmi munkákat is, akár mondjuk a sorközművelésnél precízebben tudtuk koordinálni, illetve kezelni, így elkezdett csökkenni a potenciális veszélyeztető tényezőknek a száma. Mellette a hivatásos vadászati szervek is segítették a munkánkat a szörmis és tollas túvad egyedek célzott szelektív kivételével, itt gondolok a dolmányos varjú és a róka, mint jelentős fészekpredátornak a kontrolljára, illetve a gazdálkodói partnerek is elkezdtek minket azzal segíteni, hogy 2017-ben egy ugaroltatási program keretében székicsér barát ugarakat kezdtünk kialakítani a Kisúszállási Nagykunk 2000 mezőgazdasági ZRT segítségével, illetve közreműködésükkel, amelyet a székicsérek megköszönték, már abban az évben elkezdték kolonizálni, illetve elfoglalni. Azóta minden évben alakítottunk ilyen székicsérbarát ugarokat, amelyekben nincsen gazdálkodás, amíg a székicsérek fészkelnek, és a madarak így biztos, nyugodt helyre leelnek a őstelepi környezetben.
Tehát magyarán most már a székicsérek leginkább ezeken a fekete ugarokon fészkelnek?
Részben azt nem tudjuk befolyásolni, úgymond nem tudjuk a madaraknak megmondani, hogy gyertek ide, itt lesz a legbiztonságosabb, tehát mai napig így pláne, hogy növekedett a populáció, nagy arányban fészkelnek még kapáskultúrákon, azokon az élőhelyeken a egyedi fészek védelmi, úgymond protokollunkat, védelmi rendszerünket használjuk, az ugar területeken pedig a kvázi szántóföldi élőhelyeket fejlesztjük.
A megtalált fészkelések alapján hány pár fészkel Magyarországon? Mert ugye vannak 2024-es adatok, ha jól tudom.
Igen. Minden évben össze szoktuk gyűjteni a fészkelés adatokat. A székicsérre azt szokták mondani, hogy fluktuáló állománya van, amely azt jelenti, hogy a természetes populáció változások között évente hullámzás van, tehát lehet kevesebb pár is, lehet több pár is. Tavaly évben körülbelül olyan 75 pár volt az országos állomány, mely mérsékelt számcsökkenést eredményezett, de ettől nem kell alapvetően megijedni, nem kezdett el csökkenni a fajnak az állomány, hiszen a hosszú távú populáció dinamikai elemzéseink alapján, tehát ahogy a párok számát évről évre összeadjuk, nő a fajnak a populációja Magyarországon.
Ugye mondta, hogy összefogtak a Nagykun 2000 mezőgazdasági ZRT-vel, és az ő közreműködésükkel két helyszínen mintegy 90 hektáron sikerült székicsér barát fekete ugarokat kialakítani. Ez más fokozottan védett vagy megritkult madaraknak is kedvez?
Így van, úgy szoktuk mondani, hogy a természetvédelmi szempontból a székicsér egy fontos ernyőfaj, hiszen a faj védelmére fókuszálva indirekt módon segítünk más társfészkelő, földön fészkelő madárfajokat, így a kritikusan veszélyeztetett, fokozottan védett nagygodának is, piroslábú cankónak is, aki szintén fokozottan védett, de mellett olyan még most gyakorlónak számító, de ritkuló félben lévő madarak is illőjét teremtünk, mint akár a bívic, vagy éppen a jellegzetes mezei pacsirta, vagy sárga billegető.
A mezőgazdasággal foglalkozó emberek, azok mennyire partnerek önökkel? Tehát most már kialakult egy olyan rendszer, hogy automatikusan szólnak önöknek, hívják önöket a segítségkel?
Érdemben azt lehet mondani, hogy a térségben dolgozó, akár magángazdálkodók, akár szervezeteknek a képviselői személyében partnerre találtunk. A térségben élő Nagykun embereknek a ökológiai szemlélete jó és folyamatosan fejlődik. Ők nem akarják, hogy ez a faj eltűnjön a térségben. Kvázi egy közös célként éljük már meg most a fajnak a védelmét. Olyan esetben, hogyha székicsért látnak mondjuk az aktuális területükön, elég gyakran előszak a fordulni, hogy már előre kerestek minket, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy nézzük már meg a területüket. De minden olyan esetben is, amikor védőzónára kijelölésére van szükség, partnerek szoktak lenni és segítik a munkánkat.
Olyan volt már, hogy önök keltettek ki tojást? Tehát tojásmentés van?
Volt már rá példa, volt már rá precedens, hogy menteni kellett tojásokat, és a szkelési időszakban olyan stádiumban lévő fészkekhez raktuk vissza, amelyek hasonló kelési stádiumban voltak. Itt azt tapasztaltuk, de ez egy alkalmi esemény volt, hogy elfogadták a szülőmadarak, úgymond most a fiókákat, és felnevelték őket.
Ugye a védelem mellett a faj kutatására is komoly figyelmet fordítanak, mondta a jeladós nyomkövetők felhelyezését a madarakra, de emellett ugye nagyon fontos a gyűrűzés, méghozzá a színes gyűrűzés. Milyen adatokkal tud szolgálni egy színes gyűrű önöknek?
Így van, tehát minden kutatási eszköztár megvan a sorrendisége, amivel tudunk éppen aktuálisan dolgozni, illetve nyilván ezekkel információkat gyűjteni. A színes gyűrűzési projektünk 2019-ben kezdődött, és alkalmas volt számunkra olyan szempontból, hogy elég hamar megismertük azt, hogy azok a jelölt fiatal egyedek vagy fiókák, amelyeket az adott évben megjelöltünk, azok vissza-vissza térnek a nagykunságba, úgymond lokálpatrióták a térséggel kapcsolatban. Ez a visszatérési ráta azóta is jelentős, és folyamatosan növekszik. Emellett kisebb eséllyel ugyan, de bíztunk benne, hogy az országban más helyeken is bukkannak fel, általunk jelölt székcsérek, vagy akár külföldön is. Így került elő már Hortobágyi Nemzeti Parkban is jelölt egyedünk, vagy akár Szeged térségében. De külföldi megkerülésünk is volt, így Ukrajnában, illetve Lengyelországban bukkantak fel általunk színes gyűrűzött székicsérek.
Lehet más madarakhoz hasonlítani a székicsért, mondjuk a gólyákhoz olyan szempontból, hogy ugyanarra a helyre térnek vissza tavasszal, amikor visszajönnek fészkelni?
Igen, ahogy említettem, már most az kezd körvonalazódni, hogy a mi populációnak a madarai azok lokálpatrióták, egy ilyen hatalmas út után is ide érkeznek vissza. Jelenlegi elméletünk alapján az a fő mozgatórugó, hogyha sikeresek a fészkelő párok és a fiókák sikeresen ki tudnak repülni a térségbe, akkor jellemzően arra helyre jönnek vissza, ahol korábbi évben pozitív információkat tapasztaltak meg. Tehát ilyen szempontból mindenféleképpen fontos az, hogy a madarak biztonságos helyen tudjanak létezni és visszaporodni.
A klímaváltozás, az asszály mennyire játszik szerepet a fészkelési sikerben vagy a fészkelésben? És ezt azért kérdezem, mert azt mondták, hogy az idei tavasz volt az eddigi legszárazabb. Rettentő mínuszban van a talajvízszint, a földfelszín, a székicséreket ez befolyásolja? Tehát kellett mondjuk területeket elárasztani vagy segíteni abban, hogy tudjanak fészkelni?
Biztos, hogy befolyásolja, bár ezt kutatás szempontjából nagyon-nagyon nehéz vizsgálni. A táplálékbázisok biztos, hogy befolyásolja, tehát azt a rovar közösséget, amelyik ez a madárfaj ugye a szaporodás alatt táplálkozik, elképzelhető, hogy densitását befolyásolja, de a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság is tett lépéseket természetvédelmi célú árasztások révén, hogy a vizes élőhelyeket biztosítsa, illetve a térségi rizstelepek, mint másnagos csekélyvizes élőhelyek töltenek be fontos funkciót a faj megtelepedés szempontjából.
Az, ami annak idején volt, és amekkora állományban fészkelt Magyarországon a székicsér, az visszatérhet? Tehát lehet még annyi székicsér Magyarországon, amennyi mondjuk az 1980-as években volt?
Ezt nagyon-nagyon nehéz megítélni. Az ember azt mindig azt mondja, és próbál pozitívan tekinteni a jövőre, hogy igen, élőhely fejlesztésünk, illetve a faj direkt védelme révén törekszünk a faj megerősítésére, de azt a populáció méretet visszaállítani, ami mondjuk a 1950-es, 70-es, 90-es évek elején volt. Nem mondom, hogy nem, de nagyon-nagyon nehéz lesz.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy először sikerült bizonyítékokat gyűjteni a magyarországi székicsérek vonulási útvonaláról és telelőhelyéről.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Ez a csúcsillúzió, a magány néha effektív infúzió. Nyakamon a kérdések, a válaszok fényévekre vannak, és ahogy én erőre kapnak, menni kell, mert meddig egyedül csak te döntöd el. Ha menni kell, hát menni kell, nem nehéz, innen etikus úgy mond,
úgy mond.
Ha gátol, gyere, gyere onnan. Ha betoppan, ugyan ott van a szíved, vagy a tübe robban. Nekem is imponál ez a csúcsillúzió,
csúcsillúzió.
A magány néha effektív infúzió,
infúzió.
Nyakamon a kérdések, a válaszok fényévekre vannak, és ahogy én erőre kapnak, menni kell.
Csendet vinni, ha menni kell. Csendet vinni, ha menni kell.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.